Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Művészet-szociológia. Negyedik előadás. A művész szerepének változása. A 2004 tavaszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Az udvari kultúrával való érintkezésnek különösen fontos következménye az újítás követelményének megjelenése művészettel kapcsolatban, ami korábban gyakorlatilag ismétletlen volt. Itt viszont miután elsősorban az uralkodó reprezentatív legitimációjának, tehát reprezentatív nyilvánosságában van érvényesülő legitimációjának a szolgálatáról van szó. Ez egy folytonos versengésben zajlik egyébként, ami centrumokkal, és ebben az összefüggésben az újításnak, az egyedinek, a soha nem voltnak, az egyszerűnek a jelentősége a művészeti alkotásokkal kapcsolatban is megnő, hogy ez korábban mennyire ismeretlen volt, az nagyon jól lehet tudni éppen abból, hogy az egész középkori művészet tele van másolatokkal, másolatoknak szánt művekkel, amelyeknek értékét éppen a különlegesen értékes kultikus tárgyhoz való hasonlóság, sőt többé-kevésbé vélt azonosság biztosította, hiszen különösen azok a kegyképek, amelyek zarándoklatok célpontjai voltak, ezek rendkívül sok másolatban terjedtek, mert többek között azt feltételeztek, hogy valamilyen módon a másolat is részesedik. Na most szó volt arról is, hogy az udvari kultúrában a művésznek a helyzete, tevékenysége bizonyos előnyöket hozott, és bizonyos hátrányokkal is járt, pontosan azért, mert maga a művész is belekerült az udvari társadalmi és politikai életnek a hálózatába, mindazokkal a konkurenciaharcokkal, intrikákkal, irigykedésekkel és fenyegetésekkel, amivel ez együtt jár. Na most az érdekes a 18. század végére az, hogy mielőtt teljesen megszűnne az udvari mecenatúra, már kit lehet érezni a válságnak az előjelei, fokozatosan hanyatlik az udvaroknak a művészetet támogató tevékenysége, mégis megmarad az udvari mecenatúra aláhanyatlásával is a művészi munkának az a különlegességének az általános tudata, ami az udvari kultúrában jött létre, anélkül akkor is, hogyha már nem társult hozzá mindazon anyagi és eszmei javadalmaknak, juttatásoknak az a szabályozott rendszere, amin ez a különlegesség tudat alapult. Tehát egyrészt különleges, rendkívüli a művészi munka, ugyanakkor ennek a munkának és ennek a szerepnek és a szerephez kapcsolódó öntudatnak az anyagi és szellemi bázisa az látványosan megcsapkan, és ez az a kiinduló helyzet, amelytől fokozatosan eljutunk ahhoz az állapothoz, ahogy a művész, mint társadalmi outsider, mint a társadalmon kívülálló kezdi meghatározni önmagát. Az udvarokon kívül, mint említettem, ezt most tényleg csak összegzésként próbálom az előző alkalomról egy-két mondatot, az akadémiák jelentettek egy nagyon fontos intézményes bázist a művész szerepnek és a művész öntudatnak a kialakításában. A 18. század második feléből hozok példát, tehát hogy lehessen látni, hogy ez az akadémiai intézményi funkció meglehetősen sokáig fennmarad, és azok az általános elvek, amelyek itt megfogalmazódnak, azok nagyjából változatlanak a 16. század közepe óta. A 18. század második felében pontosan 1769 és 1790 között tartja Sir Joshua Reynolds az akadémiai előadásait Londonban. Ez a Discourses on Art, tehát beszélek a művészetről címen, irodalmilag hozzáférhető. Mit mond ő az akadémiáról? Az akadémia céljai közül hármat emel ki. Egyrészt az, hogy a művészek rangját, társadalmi elismerését intézményesen biztosítsa, másrészt, hogy testületileg jóvá hagyja és védelmezze a művészettel kapcsolatos érvényes akadémiai elveket, a harmadik pedig a művészképzés, illetve a közönség ízlésének általános képzése, fejlesztése. Na most melyek az általános elvek, amelyeket az akadémia védelmez? Egyfelől az, hogy a műalkotásnak és a művésznek a rangja, az mindig a műbe befektetett szellemi munkának, hangsúlyozottan a szellemi munka arányának a függvénye. Ahogy Reynolds mondja, idézem, a valódi festő nem azon igyekszik, hogy szórakoztassa az emberiséget, hanem hogy eszméi nagyságával jobbítsa őket. Nem a szemet, hanem a szellemet kívánja megszólítani. Tehát mindenfajta érzéki gazdagsága és vonzereje a műalkotásnak, amennyiben ilyennel rendelkezik, az kizárólag eszközfunkcióban megengedett, amennyiben a szellemi jobbításnak és az eszmei gazdagításnak az eszköze. Ez az egyik mozzanat. A másik nem kevésbé fontos mozzanat, amely a későbbiekben egyre nagyobb hangsúlyt kap, az a műalkotások egykori, vagyis kortársi befogadásának, a recepciójának a relativizálása, viszonylagossá tétele, sőt esetleg zárójelbetétele, amennyiben az akadémiai diskurzus megpróbálja érvényteleníteni a kortárs közönség véleményét. Ahogyan Reynolds fogalmaz, a művész alkotásait minden ország és minden kor embereinek szánja, az utókorhoz fordul, hogy az legyen nézője. Vagyis amennyiben a kortárs közönségnek kétségei volnának, hogy nem tetszését fejezi ki, akkor majd az utókor az, amelyik igazolja a művésznek az értékét. Ez azt is jelenti, hogy a kortárs közönség már nem számít feltétlenül a műalkotások közvetlen címzettjének. És éppen ez, tehát az, hogy az eszmék, a nagyszerű eszméknek az átadására hivatott a művész, az, hogy alapvetően szellemi munkát végez, hogy az emberiséghez és így módon az utókorhoz fordul, és nem korlátozódik adott empirikus közösségére, ez voltak éppen az intellektuális méltóságné és ennek az egyetemessége, ami egyértelműen hatát volt Reynolds szerint a festő és a divatnak, vagyis korának és környezet, társadalmi környezetének alávetett puszta mesterember közé. Ennyit röviden ugye az akadémiai gyakorlathoz. Érdekes az, hogy az akadémia maga is egyre inkább a 18. század folyamán támadások célpontjává válik, amikor az akadémia mind intézmény konfliktusba kerül környezetével, ráadásul a központi királyi hatalom támadásának egy közvetett módját jelenti a király által létrehozott, fenntartott, támogatott akadémia ellen irányuló támadás. Ez legjobban a párizsi művészeti életben látható. Voltak éppen megzavarodik az akadémia, mint intézmény és a társadalmi környezetek közti kommunikáció, egyre több elutasító jelzés érkezik ebből a környezetből. 1737-től rendezik a Louvre-ban, a minden páratlan évben a szalonokat, tehát azokat a nagy, 6 héten át nyitva tartó kiállításokat, amelyekben a királyi akadémia tagjai, festők, szokászok, grafikusok a maguk műveit kiállítják, és így módon a királyi mecenatúra nagyszerűségét a közönség számára hozzáférhetővé teszi. Az érdekes az, hogy ezek a kiállítások olyan társadalmi rétegeket vonzanak, amelyek egyrészt korábban művészeti korán nem nagyon érdeklődtek, és ami még fontosabb, olyan társadalmi csoportokhoz tartozó emberek kerülnek egy időben egy térbe, akik korábban soha együtt egy térben nem időztek. Ehhez kapcsolódik, tehát ahhoz, hogy a műalkotásoknak a közönsége ilyen módon heterogénné vált, az, hogy a művészeti diskurzusnak, tehát a művészetről való beszédnek új elemévé válik a közönségre való hivatkozás. Akár úgy, hogy a közönség érdeklődésére, igényeire, ne talán tetszésítéleteire hivatkoznak, akár úgy, hogy a műkritikai irodalom szakítva a korábbi hagyományos műértői, műgyűjtői attitűddel és a belejáró beszédmóddal elkezd a közönség nevében nyilatkozni és a közönséget képviselni a művészekkel szemben. Ez egy nagyon érdekes feszült viszonyt hoz létre. A hivatalos állami vagy kormánylapnak tekintető Mercure de France 1737-ben, amikor az első olyan szalon jön létre, amit aztán rendszeresen két évenként valóban követnek a továbbiak, így ír a szalonról. Az akadémia jól teszi, ha számot ad a közönségnek munkájáról, és megismerteti az általa ápolt művészeti haladást, napvilágra hozva legjelesebb tagjainak munkáját a különböző műfajokban, miáltal mindegyikük aláveti magát a lehető legnagyobb számban összegyűlt tájékozott személyek ítéletének, és elnyeri a neki kijáró dicséretet és kárhoztatást. Ez majd ösztönzi a valódi tehetségeket, és leleplezi azoknak talmi dicsőségét, akik túl kevéssé haladtak előre művészetükben, ám a fényes társasághoz tartozásuk miatti büszkeségtől eltelten automatikusan azt hiszik, társaikkal azonos képességűek, és így elhanyagolják hivatásukat. Vagyis a hivatalos, mondjuk így kormánylap is jelzi azt, hogy nem egyszerűen a királyi bőkeziségnek a reprezentációjáról van szó, hanem a király az általa támogatott művészek munkáját a közönség ítélő széke elé bocsátja, hiszen ez az eltunyulástól meg fogja menteni az akadémiai művészeket. Ugyanakkor egy olyan kritikus hangon fogalmaz, ami hát csak csendes vízfénye, vagy hogy is mondjam, egy ilyen, nem csendes, azt nem mondhatom, hanem egy ilyen halvány vízfénye annak, ami tulajdonképpen egyre határozottabban és egyre élesebben a szalonokhoz kapcsolódó kritikai irodalomban napvilágot lát. Ennek következménye az, hogy 1749-ben, tehát mindössze 12 évvel az első ilyen szalon után a művészetből is az akadémia tagjai egységesen sztrájkba lépnek, és nem hajlandók beadni képet, szobrot a szalonra, mert egyszerűen nem hajlandók kitenni ennek a fajta kritikának a műveiket. És ez, ha valamit jelez, és ez nagyon fontos, az az, hogy nem magától értetődő, nem természetesnek tekintett az, hogy a festmények azok bárki számára megtekinthetők, bárki által bírálhatók legyenek. A festmények, a szobrok mindez idáig valamilyen nagyon jól azonosított interpersonális kontextusban, tehát valamilyen személyközi viszonyban jöttek létre művész és megrendelő között, ahol a műnek a tárgya, a kidolgozás módja, az elhelyezése egy folyamatos diskurzusban, egy beszélgetésben pontosítódott, és ebben az értelemben azt lehet tudni, hogy mindkét fél mindegy elkötelezte magát a műnek a későbbi megvalósulása iránt. Ezzel szemben a közönség a készművel találkozik, ráadásul kiállításon, tehát mindenfajta olyan kontextustól megfosztva, amely kontextust, funkciót, valamilyen rendeltetést jelezne, vagy legalábbis előírná azt az adekvát beállítódást, azt a ráhangoltságot, amelyből a művet szemlélni kellene. Itt már a művek kifejezetten, mint a művészeti tudásnak, készségnek, tehetségnek, a zsenialitásnak a bizonyítékai szerepelnek. Másrészt egyfelől, tehát amennyiben ellenőrzi a közönség, hogy mennyire tud festeni, mennyire tud szobrot alkotni a művész, mennyire jól komponál, milyen megfelelően rakja fel, vagy nem rakja fel a színeket, egyfelől. A másik, ami nagyon érdekes, hogy éppen a konkrét használati rendeltetési környezet, kontextus hiányában a művek tisztán esztétikai ítélkezés tárgyává válnak, amennyiben nem mint egy közvetítői, egy jellegzetes politikai irányultságú, vagy morális irányultságú társadalom kritikának a közönség szemében. A következő, tehát 49-ben volt a művésztrájk, akkor 1751-ben már megnyílik a szalon, de mondjuk a legismertebb, legtehetségesebb a király és a környezete által leginkább foglalkoztatott festők közül Boucher. Például François Boucher nem ad be művet, Coypel, aki nem más, mint az akadémiának a titkára, szintén nem ad be művet, Natoire és Bouchardon sem. Ezen kívül az akadémikusoknak sikerül elérni azt, hogy cenzúra kötelezettség vonatkozzon minden a szalon kiállításokkal kapcsolatos publikációra, tehát előzetesen be kell mutatni a cenzornak. Most ez a védekező reakció, ez azután csak fokozza a kritikusok támadó dühét, és azután az 1770-es, 80-as évektől már egyre erősebb ez a pamflettirodalom, és egyre inkább tudatosan politikai pamflettirodalom, ahol az akadémia nem egyszerűen, mint a király által elkényeztetett művészeknek az intézménye szerepel, hanem gyakorlatilag maga is az elavult rendszernek, egy ancien rezsimnek a megtestesítője, amely elnyomja a tehetségeket, azok, akik természetesen nem ezen tehetségesek, de az igazságot hirdetik. Vagyis itt ismét tanulni vagyunk egy új legendatikusnak, a művész legendának, egy új formájának a kialakulásának. Tehát maga az udvari kultúra hanyatlása az egyik mozzanat, amelyik a művésznek ez a marginalitásához vezet, és az outsider tudatnak a kialakításához. A másik az, hogy az akadémia, amely hivatott volna valamilyen módon szabályozni társadalom és művészeknek a kölcsönhatását, együttműködését, egyre inkább a művészet, tehát akadályozó, elnyomó intézményként jelenik meg a sajtóban. Ehhez kapcsolódik egy egészen új művészi stratégia is, ahol a fiatal művésznek a leggyümölcsözőbb stratégiája az lesz az elismerés elősítésére, ha a közönséget mozgósítja az akadémiával szemben. Tehát nem várja azt meg, hogy az akadémia szép fokozatosan mindinkább elismeri azt, hogy milyen jelentős haladást ment végül a munkásságában, hanem a közönség támogatását megszerezve, mint egy kikényszeríti a maga számára az akadémia elismerését, vagyis az intézményrendszerrel szembeni, tehát az egész társadalmi politikai intézményrendszerrel szembeni általános elégedetlenséget kiaknázva a közönség, mindegy, ahogy ma a közönség szavazattal jutnak be, tehát a közönség támogatásával, a közönségre támaszkodva érik el azt a sikert, ami azután természetesen nem csak a megrendelésekben, a művekért kapható pénzösszegekben, hanem például az akadémiai díjaknak a megszerzésében is megnyilvánul. Két ilyen híres, váratlanul hódító figura a 18. század második felében, egyrészt Jean-Baptiste Greuze a maga szentimentális zsánerképeivel, illetve Jacques-Louis David a kifejezetten a heroikus, antik stílus megújító műveivel. Már mondjuk a 17. században Franciaországban, elsősorban mondjuk itt Párizsban a műalkotásoknak a releváns közönségéről szólva a bevett fordulat az, hogy az udvar és a város. Erich Auerbachnak, akinek a művészeti könyve magyarul is olvasható, neki van egy nagyon szép tanulmánya, amelyben azt mutatja ki, hogy már Molière közönsége, tehát az a közönség, amelyet megszólít Molière, vagy egyáltalán a 17. századi drámairodalom, tehát ugyanúgy a klasszikusok is, Corneille és Racine is, az nem egyszerűen az udvari nemesség, hanem az udvar és a városi polgári, illetve taláros nemesi gazdag réteg, és hogy ebben az értelemben a művészeknek egyszerre kell számolniuk e két csoportnak a politikai, hatalmi konfliktusaival, féltékenységeivel, és ugyanakkor mind a kettőnek a támogatása az, ami szükséges az igazi, mondjuk így művészeti sikerhez. Tehát ez egy viszonylag fokozatosan előre haladó folyamat, hogy a nép, mint olyan, a közönség, azonos legyen a közönséggel, az nem következik be még a 18. században, tehát a művészettel, vagy a művészet közönségével kapcsolatban sokkal tovább fenn áll az az elv, hogy a bizonyos feltételeknek meg kell felelni ahhoz, hogy valakinek a művészettel kapcsolatos ítélete érvényesnek számítson. Ugyanakkor a népfelség elvével kapcsolatban ugyanúgy létezik ez a megszorítás, tehát létezik egy olyan választójogi elképzelés, amelyik igen korlátozó cenzuson alapul. Tehát azt lehet mondani, hogy ahogyan a népfelség elve olyan megszorításokkal érvényesül, hogy csak bizonyos vagyoni helyzet, illetve műveltség szint felett kap valaki választójogot a 19. századi polgári társadalomban. Ugyanúgy az is igaz, hogy elég sokáig a művészet kritikában bizonyos fajta jártasságot, csiszolt ízlést, művészeti ismereteket, értő hozzáértést így írnak elő, mint az érvényes művészeti esztétikai ítéletnek az előfeltételét. Az a nagyon fontos különbség viszont létezik, hogy mondjuk az intézményrendszer, az akadémia, az egyetemek, a művelt klubok, stb. A műkritika ítéletével szemben a művészek számára van egy alternatív intézmény, amire támaszkodhatnak, a politikában ilyet nem ismerünk, ez az alternatív intézmény a piac. Tehát, hogy nem pusztán intézményes elismerés lehetséges, vagy a whitefieldieknek és a különösen csiszolt ízlésűeknek az elismerése, hanem a piaci siker szintén az elismerésnek és a támogatásnak egy nagyon fontos formája, ami viszont nyilvánvalóan egészen új típusú konfliktusokat hoz. Azt
szeretném megkérdezni, ez a szalon közönség, ez mennyire volt
heterogén? Félelmetesen heterogén volt, szóval erről vannak leírások, tehát azon a szinten, hogy nem csak a báró úr ment be, hanem az inasa is. Tehát, hogy gyakorlatilag azzal számolni lehetett, hogy az úgynevezett párizsi nép, nem feltétlenül, hogy is mondjam, rakodó munkások, de már az igen kiterjedt cselédség. És a kézművesek, azok bizony mentek is a szalomba, és hát a korabeli leírások nem hoztak le ilyeneket, de nagyon helyesek, mert nem mondják, hogy ott kiabálnak, és veszekszenek, és tülekednek, és hogy kerülhet egyáltalán egymás mellé ugye a finom dáma és a, nem tudom én, a csizmadi a legény, és a közönség heterogenitása az döbbenetes, és következésképpen a közönségnek a véleményét is próbálják hitelteleníteni. Tehát az, hogy a közönség az egy ilyen állhatatlan dolog, berohan, kiapál, körülnéz, kirohan, megint berohan, és akkor rögtön nyilatkozik, és mi az, hogy közönség, fél óránként változik a közönségnek a véleménye, ez az egész közönségre hivatkozás voltaképpen nem jelent semmit. Próbálkoznak úgy is ezt valamilyen módon elméletileg is alátámasztani, hogy hát egy festmény vagy egy szobor, mondja az akadémia titkára, sőt írja, az nem tartozik ugyanúgy a közönséghez, mint egy könyv. Tehát a könyv, ami mint egy elválik alkotójától, és számtalan példányban létezik, az sokkal inkább hozzátartozik a közönséghez, mint az egyetlen példányban létező képzőművészeti alkotás. Persze nagyon jól tudjuk, hogy hát ez is csak megszokás kérdése, mert ugye a platón ideológusokban lehet látni, hogy Szókratész hihetetlen mértékben ellenzi az írást, tehát a tanításnak az írásban, hát könyvformában való terjesztését, méghozzá pontosan azért, mert úgy érzi, vagy meg van győződve róla, hogy van az a híres mondás, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Ezt az írás melletti pozitív állításként szokták idézni, ahogyan ez Szókratésznél és Platónnál szerepel, az ennek éppen az ellenkezője, amikor arra vonatkozik, hogy a szó a szabadon szárnyal, az a dialógusban mindig azonosítható a kérdések, válaszok összes, egymás utánjában, hogy aki beszél, az mire is gondol. Tehát ebben az értelemben a beszélő irányítani tudja a gondolatai befogadásának a folyamatát. Ezzel szemben a könyvnél, az írásnál rögzített, ugye megmarad, és ebben az értelemben végleges a recepció, amit már a szerző nem kontrollálhat és nem befolyásolhat, és ezért van az, hogy a megmaradó írás Szókratész számára a filozófia szempontjából tökéletesen alkalmatlan médium, és ahogy ő tiltakozik a könyv ellen, úgy tiltakoznak azután az akadémikus festők azon gondolat ellen, hogy a közönségé lenne, és a közönséghez tartoznak a kép vagy a szobor. akkor menjünk tovább. Na most ugye az derül ki, hogy a hagyományos intézményi struktúrát mindig inkább nélkülözni kényszerül a művész, tehát elsősorban az udvari környezetet, ugyanakkor a közönséggel is szembe kerül, és szükségképpen társadalmilag marginalizálódik. És egy nagyon érdekes fordulat az ennek a marginalitásnak, társadalmi marginalitásnak, tehát a társadalom mondjuk centrumától a perifériára kerülésnek egy megfordítása és heroizálása. Tehát, hogy hogyan lehetett a marginalizáltság tényét pozitívba fordítani, mint egy különös kiválasztottság és kitüntetettség jelét értelmezni. Ebben a heroizáló gesztusban, tehát abban, hogy hogyan válik a művész szegénysége, folytonos küszködése a kiválasztottságának, a kegyelmi, szinte kegyelmi állapotának a jelévé, hogyan válik a sikertelenség szinte a tehetségnek a bizonyítékává. Ebben ez egy nagyon fokozatosan kibontakozó folyamat, de már indul már a 18. század vége felé, és ebben a folyamatban különösen nagy szerepet játszanak az úgynevezett művész esztétikák, azok az esztétikai elméletek, írások, amelyeket művészek írnak a saját helyzetük magának, az egész művészetnek, az adott művészeti ágnak a történetét, lehetőségeit áttekintve azért, hogy ebben az átfogó, akár történt filozófiailag is értelmezett folyamatban mindegy kijelöljék azt a kitüntetett pontot, ahonnan ők beszélnek, ahonnan ők látják a világot, ahonnan ők szólnak a maguk kitüntetett közönségéhez. Na most nagyon érdekes, hogy hogyan is zajlik ez az argumentáció. Szó volt arról, hogy az uralmi és részben vallási reprezentatív legitimáció formái mindinkább hitelüket vesztik. Tehát ebben igazán nem terem már papír a művészek számára. Tehát a következő lépés az lesz, hogy mindezek az új esztétikai elméletek a művészet politikai vagy vallási funkciójának az esztétikai irrelevanciáját hangsúlyozzák. Tehát az, hogy a művészet szempontjából a művészeti alkotás értéke szempontjából esetleges, akár zárójelben is tehető az, ha ne talán valamiért éppen politikai vagy vallási funkcióban érvényesül. Ezt általánosan úgy is megfogalmazzák, hogy a művészetnek az anyagát alkotja. Nem egyszerűen, mondjuk éppen a német klasszikus esztétikában, tehát ugye Schillernél, Goethénél, majd Hegelnél az anyag, az nem egyszerűen mondjuk képzőművészeti alkotásnál a márvány és az olaj és a festék és irodalmi műnél a nyelv vagy a szó, hanem a művészet anyaga kategóriájába sorolódik mindaz, amit hagyományosan a témájának, a tárgyának, annak az élményanyagnak tekintenénk, amelyet egyáltalán feldolgoz. Ez mind együttesen a művészet anyagaként definiálódik, és ez a művészeti anyagról pedig deklarálják, hogy esztétikailag közömbös. Amit aztán már a 19. század közepén ugye például úgy fogalmaznak meg, hogy az esztétikai érték szempontjából, hogy teljesen mindegy, hogy Madonna fej vagy káposzta fej látható a képen, ez esztétikai értékben nem játszik szerepet, hanem a megformálás módja, a forma az, ahogyan az anyagot formálva önti a művész, ami az igazi művészi érték hordozója. Most a művészet formájával kapcsolatban szintén egészen új gondolatok fogalmazódnak meg. Nem csak az hihetetlenül új megközelítés mutat, hogy egyáltalán így módon anyagot és formát elválasztanak, amire korábban természetesen egy kísérlet sem történt, és nem is olyan értette volna még a többi művész sem, hogy igazából miről is van szó, hanem a művészet formáját is újra definiálják. Elszakítják a tradícióktól, a hagyományos, konvencionális műfaji követelményektől igyekeznek ezt mindinkább függetleníteni, és a forma, a művészi forma, ami az esztétikai érték tényleges létrehozója és hordozója, az a művészi szubjektivitás, szuverén, autonóm döntésének a terméke. Vagyis azt jelenti, hogy akkor, amikor a művészet anyagát esztétikailag közömbösnek deklarálják, akkor voltaképpen a felvilágosodásnak, a felvilágosodás polgári politikai mozgalmának, vagy általában a polgárság erkölcsi követelményének, amelyeket megfogalmaz a műalkotásokkal szemben, az irrelevanciáját, az érvénytelenségét hangsúlyozzák. Tehát ebben az értelemben a polgári közönség igényeit, amelyek részben morális, részben politikai jellegűek, hiteltelenítik, érvénytelenítik, mint ami pusztán az anyagra vonatkozik, a cselekedetekre, a nemes viselkedésre, az eszményekre és így tovább. Pusztán az anyagra vonatkozik, és mint ilyen esztétikailag nem releváns. Ha ez a bizonyos heteronóm polgári közönség nem, azért heteronóm követelményekkel áll elő, mert nem a művészet autonóm értékei az, amelyekhez igazodik, hanem a saját életéből, a saját gondolataiból kiindulva fogalmazza meg azt, hogy milyen fajta igényei vannak a műalkotásokkal szemben. Ezek a heteronóm követelmények értéktelenek, tehát ezen átlépve az emberiség, mint olyan, akit ugye a Schiller örömodájában át is lehet ölelni egyszerre és egyben, ez a bizonyos emberiség lesz az adekvát szintje és az adekvát közönsége a műalkotásoknak. A művészet formájával kapcsolatos újszerű attitűd, amely a tradíciót, a műfaji hagyományokat és konvenciókat megkérdőjelezi, és ebben a kérdésben a kizárólagos döntés a művészi szubjektivitásra bízza, ez viszont a hagyományos arisztokrata, műgyűjtői, műértői attitűdöt kérdőjelezi meg, illetve fokozza le, mint ami kizárólag sémákban, a konvenciókban, a hagyományban képes gondolkodni, és nem igazán tud felemelkedni a műalkotás kiválóságának és rendkívüliségének a szintjére. Vagyis azt lehet mondani, hogy egyre inkább megfogalmazódik egy olyan gondolat, hogy az igazi adekvát befogadója a műalkotásnak, az mintegy a művész alter egója, aki azt a módot, ahogyan a művész formába öntötte az általa választott anyagot, mint törvényszerűt, mint szükségszerűt ismeri fel. Tehát nem az önkényességen van a hangsúly, hanem azon, amit akár Goethe, akár Schiller nagyon határozottan fogalmaz meg a 90-es években, hogy a zseni törvényt szab a művészetnek. Tehát nem esetleges, nem önkényes, de ez olyan törvények, amelyeknek a forrása a művész individualitás, a művésznek az egyszerű szubjektivitása, és mondjuk, aki végigolvassa mondjuk Schillertől a naív és szentimentális költészetről írott tanulmányt, az nagyon jól láthatja azt, hogy milyen komoly erőfeszítéseket tesz Schiller arra, hogy a művésznek szilángelmét, azt, mint a természet ajándékát határozza meg, és éppen azért, mert természeti a forrása, éppen azért, mint a természetben itt is törvények érvényesülnek, és ezek a bizonyos a zsenialitás törvényei azok, amelyeknek a magasabb rendű műalkotás engedelmeskedik. Vagyis, ha igaz az, hogy a zseni szabja meg a magasrendű műalkotásnak a törvényeit, akkor ebből az is következik, hogy a művészetnek a befogadója, a műértő el kell, hogy fogadja ezeket a törvényeket, sőt alá kell vesse magát ezeknek a törvényeknek, vagyis az adekvát befogadás, az értő befogadás az mindinkább azonos lesz a művész alkotó attitűdjébe való belehelyezkedéssel, valamilyen fajta azonosulással, ami egy egészen újfajta várakozási horizontnak a kialakulásához vezet a művészeti alkotásokhoz való viszonyban. Ennek a várakozási horizontnak a kialakítása történeti jellegű tudást is feltételez a művészetről, nem olyan, egészen olyat, mint amilyen a hagyományos műértőjé volt, hanem egy olyan történeti tudást a művészetről, ami egyben a művészetnek, mint sajátos tevékenységnek a történelmi időben való kibontakozásának, kifejlődésének a történetét is átfogja, tehát ami minden egyes individuális műalkotást ugyanakkor,
mint egy az eszme történelmi megvalósulása folyamatában egy meghatározott szakaszt, egy meghatározott állomást értelmez. Vagyis ennek az elméleti stratégiának a következménye az, hogy a művészet minden társadalmi várakozással szemben érvényre jutatja maga autonómiáját. Mind a hagyományos megrendelői réteg, tehát mondjuk így a nemesség, az arisztokrácia, az udvar, az egyház, mint pedig az újonnan fellépő polgári megrendelő, vagy fogyasztó, vagy közönség rétegekkel szemben is a műalkotásnak az autonómiáját, öntörvényiségét és a művészi szubjektivitástól való függőségét hangsúlyozza, vagyis az értő ítélet, tehát az értő esztétikai művészeti beállítódás és ízlés az szükségképpen alá kell rendelődjék a művész igazságának, el kell ismerje, be kell lássa a zseni igazságát. Ha ez egy olyan magasabb rendű igazság, amit a zseni képvisel, amelynek kapcsolatban elvárhat, hogy a közönség alárendelje magát, ez azt is jelenti, hogy ki kell dolgozni elméletileg legalább azt, hogy milyen fajta igazság az, amit a lángész képvisel, milyen eszméket, milyen gondolatokat képvisel, és mennyiben képviselnek-e az ő eszméi magasabb rendű igazságot annál, mint ami bárki másnak eszébe juthat. Ez a zseni elméletnek egyik nagyon fontos mozzanata lesz, és végső soron, amikor megfogalmazódik az, hogy a művész az egész emberiségről szól, amikor megfogalmazódik az, hogy az adekvát közönség ebben az értelemben az egész emberiséget képviselő bölcs utókor, amely már mentesül a kortársaknak a fogyatékosságaitól, az egyben egy olyan történelmi táblatot ad a művészeti befogadásnak, ami azt jelenti, hogy a művész mindinkább az emberi lehetőségek, képességek kibontakozásának a folyamata végcélja felől tekint a jelenre, a jelen állapotra, és mint az emberiség szószólója, az emberiség boldogulásának, üdvözülésének, harmonikus önmagára találásának a hírnöke gyakorol bírálatot kora felett. Tehát ez több dolgot is jelent. Egyrészt annak a fajta társadalomkritikai attitűdnek az elméleti megalapozását és gyakorlati érvényesülését, amelyet a 19. század mindinkább magától értetődőnek kezd tekinteni művészeti alkotásokkal kapcsolatban. Másrészt, mint még egy oldalon volt kívánat. Másrészt magának a művészetnek, a művészeti alkotásnak egy olyan történeti távlatban és történeti összefüggésben való szemléletét, amely feltételezi, hogy van a művészetben is egy sajátos fejlődés, haladás, és minden egyes műalkotás, mint ennek a fejlődésnek, ennek a haladásnak az előmozdítója, képvisel egy különös esztétikai értéket. Ez az esztétikai érték részben az idődimenzióban való értelmezésnek is a függvénye, tehát az, hogy az igazi műalkotás az nem pusztán a korához tartozik, hanem ebben az értelemben az időbeli határokat nem ismerve egyetemes igazságot hirdet. Na most, ha egyetemes igazságot hirdet a műalkotás, megvan mi volt a második. Meg ha egyetemes igazságokat hirdet, az azt jelenti, hogy nem csak a kortárs esztétikai ítélet, hanem a kortárs erkölcsi és politikai ítélet sem tekinthető mérvadónak a műalkotásokkal szemben. Tehát a zseni igazság az egy magasabb rendű igazság, amelyet nem korlátozhat a zseni a saját korának a bornírt erkölcsisége, szűklátókörű világa, amiből például az következik, és ez nagyon világos már Schillernél is, tehát 1790-es évek végén, közepén végén, hogy a zseninek az alkotása abban az értelemben is kitüntetett, hogy semmilyen fajta cenzurális korlátozás vele kapcsolatban nem érvényesülhet, hogy míg a közönséges komtárok, mesteremberek, színpadi szerzők nek a műveivel kapcsolatban igenis szükség van cenzúrára, morális cenzúrára, a tisztesség elveinek a kikényszerítésére. Ez nem érvényesíthető a zseni alkotásaival szemben, akinek a műveiben mindegy, maga a természet szólal meg, amely természet magasabb rendű az emberi törvényeknél. Itt van a forrása annak a nagyon érdekes, és mondjuk művészet-szociológiai szempontból mindig igen tanulságos vita sorozatnak, amely igazából a 20. században aratja le a maga gyümölcseit. Ez a pornográfiával kapcsolatos, illetve vita, ami arra vonatkozik például, hogy hogyan lehetséges egy olyan műalkotási definíciót létrehozni, amely a pornográfia vágyával szemben felmenti a művészt. Nem tudom, hogy világos-e, mi a probléma, tehát ugyanazok a kijelentések, ugyanazok a képek, akár verbális, akár vizuális képek, attól függően, hogy egy művészi vagy nem művészi kontextusban szerepelnek, másképp ítéltetik meg. Ezt mindenki tapasztalatból tudja, de ez azt jelenti, hogy egy adott produktum, legyen ez akár színházi előadás, akár regény, akár festmény, akár film, az most művészi alkotás-e, avagy csak közönséges kulturális termék. Amennyiben közönséges kulturális termék, akkor érvényesek vele szemben mindazok a korlátozások, amelyek mind, hát vagy cenzurális, kultúrpolitikai, vagy a jó ízlés határait kijelölő jogi elvek megfogalmazódnak, és akkor ebben az értelemben a közhatalomnak a beavatkozása indokol. Amennyiben művészi alkotásról van szó, akkor ez indokolatlan, hiszen a művészi alkotás ebben az összefüggésben magasabb rendű, és ilyenkor a művészi alkotási törvényei érvényesülnek, és nem egyszerűen mondjuk a köznapi jogrendnek a törvényei. Egy rettenetesen érdekes problémáról van szó, ami mondjuk nagyon jól látható azokban a híres perekben, amilyen volt mondjuk a D.H. Lawrence-nek a Lady Chatterley szeretőjével kapcsolatos vita, amely a Lady Chatterley szeretője, amely ugye cenzurális tiltás alá esett Angliában, ezért aztán Svédországban jelent meg először angol nyelven. Azt hiszem, hogy 50-es évek végén volt, vagy a 60-as évek elején az, hogy a Penguin kiadó összeszedte minden bátorságát, és megjelentette a D.H. Lawrence könyvét, amiből azon nyomban per lett, és akkor az angol kultúra és irodalmi élet kiválóságai jártak a bíróságra tanúskodni, amellett, hogy D.H. Lawrence-nek ez a könyve művészeti alkotás, következésképpen nem érvényesek rá mindazok a cenzurális elvek, amelyeket mondjuk a közönséges kulturális termékekkel kapcsolatban megfogalmaznak. Tehát nem egyszerűen egy ilyen szépelgő beszédmódról van szó akkor, amikor a lángészről, a műalkotás kiválóságáról, magasabb rendűségéről beszélnek, hanem egy olyan gyakorlatnak a megalapozásáról is, amely például kettős mércét alkalmaz az úgynevezett magas kulturális és az úgynevezett tömegkulturális alkotásokkal szemben. Na most az, hogy ez a fajta megkülönböztetés létrejön, a magasabb rendű műalkotás és a tömegkulturális termék között, ennek a megkülönböztetésnek az egyik legfontosabb mozgatórugója az ismét csak a művészetnek a helyzete a 18. század végén, a 19. század elején, hiszen nem csak az a problémájuk, hogy a hagyományos megrendelői és eltartói kör az beszűkült vagy elsikadni látszik, hanem az is, hogy a piacon egy egészen újfajta konkurenciával találják magukat szemben. Mindig is volt tömegkulturális termelés, tehát ez nem a 18. századnak a vívmánya terméke. Ezzel szemben a 18. században jön létre az a helyzet, ahol a hagyományos akadémiai képzettségű, műveltségű, hagyományos kultúrájuk, tehát a művészet autonómiájának tudatában felnőtt és alkotó művészek szembe találják magukat a piacon a komtárokkal, a mesteremberekkel, a tömegkulturális sorozatgyártókkal, mert ők maguk is ebben az értelemben a piacra szorultak. Tehát ennek az esztétikai reflexiónak a másik nagyon fontos csapás iránya, az gyakorlatilag a mesteremberek és az egyszerűen értelmiségi proletariátus ellen irányul, azért, hogy a piaci konkurenciát valamilyen módon korlátozni lehessen, illetve az úgynevezett autonóm művészetnek a piaci pozícióit javítani. Vagyis ki kell alakítani egy olyan érvelési stratégiát, amely folytonosan a tömegkultúrával, vagy a tömegkulturális termékkel, a tucatáruval, a gyártott művekkel állítja szemben a magasabb rendű műalkotást, a zseninek a termékét. Nagyon érdekes az, hogy igazából a tömegkultúráról nincs is pozitív meghatározásunk, a tömegkultúra fogalma mindig mindazon objektivációk összességét fogja át, amelyeket a magukat művésznek tekintő emberek elutasítanak, amelyek közösséget nem vállalnak, amelyhez képes önmagukat és a saját tevékenységük különlegességét meghatározzák. Tehát azt lehet mondani, hogy a tömegkultúra fogalmának a intenziója az nagyon nehezen meghatározható, az extenziójával azt lehet tudni, hogy mindazon alkotások belkerülnek, amelyeket az autonóm művészek, mint a saját maguk tevékenységéhez nem tartozót elutasítanak. Na most hogyan lehetséges ezt a különleges státuszt valahogyan leírni, amennyiben a zseni az, aki a műalkot, a lángész, a maga rendkívüli tehetségével, természet vagy istenet a tehetségével, tehát nem egy társadalmilag előállított képességről, készségről van szó, hanem hangsúlyosan vele született, fejlesztett képességről. Ha igaz az, hogy a zseninek a kivételes szubjektivitása, kivételes egyénisége az, ami a műalkotásának a rendkívüli értékét szavazolja, akkor ebből az is következik, hogy a zseninek a legfőbb feladata a saját szubjektivitásának, a saját önazonosságának, a saját egyéniségének a kialakítása, kidolgozása, és ennek a művek médiumában való megjelenítése. Vagyis ebben a folyamatban jön létre az a ma már szinte közhelyszerűen ismert jelenség, hogy a művész maga, mint típus válik, a szabad, tiszta, korlátozatlan emberségnek a megtestesítőjévé, egyszer egy életviteli eszményé, és ugyanakkor egy életviteli, mint egy megelőlegzett utópiává, mint a művész az, ahogy a középkorban az aszkétikus szerzetesek, mint egy megelőlegezték, vagy helyettesítően élték azt az Istennek tetsző tökéletes életet, amelyre nyilvánvalóan a laikus hívők tömegei nem voltak sem képesek, sem alkalmasak. Ugyanúgy a művész a saját életében, saját életformájában, saját életviteli elveiben, mint egy minket is helyettesítve megvalósítja a korlátozatlan tiszta emberség elveit, megelőlegzi azt az utópikus eszményt, amelyre voltaképpen mindenki törekszik, ahogy az emberhez méltóan élni lehet. Ez viszont azt jelenti, hogy a művészi szubjektivitás és a művész egyénisége hihetetlen módon az előtérbe kerül, és egyre több és több munkát, energiát igényel ennek az egyéniségnek a kidolgozása, azonosíthatóságának a biztosítása, ráadásul az azonosíthatóság az egyértelműen a különbözést jelenti, tehát akkor azonosítható egy egyén, egy egyéniség, ha minél pontosabban, minél aprólékosabban megadhatók azok a mozzanatok, amelyekben másoktól különbözik. Ha már az udvari kultúrában megjelenik az újításnak, az újszerűnek az eszménye, a sohasem voltnak az értéke, akkor egy olyan összefüggésben, ahol a művész az egyszerűsége, rendkívülisége, karizmatikus kitüntetettsége jellemez, ott ismét hihetetlen nagy hangsúlyt kap az új, amíg sohasem volt, a minden mástól különböző, az egyszeri és a megismételhetetlen, amit nem egyszer elég megvalósítani, hanem ezt ki is kell domborítani, mint egy színre vinni, és mindenki számára hozzáférhetővé tenni. Vagyis az egyediség, egyszerűség, rendkívüliség nagyon nagy szerepet kap, szemben a valami módon leértékelt anyaggal, és a szintén átértelmezett művészeti formával, amely művészeti forma kizárólag, mint a művészi individualitás és rendkívüliségnek a lenyomata jelentkezik. Na most ahhoz, hogy a művész képes legyen a magasabb rendű eszméket közvetíteni a maga kicsit buta, de felvilágosodásra képes, vagy inkább megvilágosodásra képes közönségének, ahhoz arra van szükség, hogy úgy alakítsa életét, hogy képes legyen a valóságnak egy sokkal intenzívebb megélésére, mint a közönséges hangok. Na most hogyan lehetséges egy intenzívebb valóság, egy igazi valóságot megélni? Ennek nagyon fontos előfeltétele egy sajátos távolságtartás és sajátos distanciálódásnak a kidolgozása. Egyrészt a saját empirikus énjétől. Tehát, hogy a maga a művészi tapasztalat, az, vagy valóság élmény, az képes legyen azon esetleges adottságoktól függetlenedni, amelyek közepette a művész, mint egy adott államnak a polgára, vagy egy adott uralkodó alattvalója, egy adott családban beszületett, egyén mindenféle társadalmi kötöttségek és konvenciók békjójában él, ettől függetlenedve egy ilyen általánosított szubjektivitásként önmagát kidolgozni és a valósággal szembeállítani. A másik fontos távolságtartás az a közönség igényektől való távolságtartás, ami biztosítja azt, hogy a valóságnak a tapasztalata az nem korlátozódik a már ismert, sőt untig ismert mozzanatokra, hanem újat fedez fel. Nagyon fontos ebben az összefüggésben a társadalmi várakozásoktól, mondjuk a moráltól való távolságtartás, az ábrázolás, és természetesen az ábrázolás tárgyától való távolságtartás is, és ez a távolságtartás lesz végső soron az eszmény, az emberi, társadalmi, filozófiai eszmények nevében gyakorolt társadalomkritikának a megalapozása, szemben azzal az attitűddel, amelyet ugye a közönséges mesteremberek, a tömegkulturális termékek előállítói képviselnek, akik elfogadják a külsődleges, már a társadalomból érkező értékeket, sőt, igazolják is azokat. Na most ennek a fajta heroizált marginalitásnak aztán különféle formák alakulnak ki. Azért mondom, hogy heroizált, mert ténylegesen egy marginalitás élményen, egy kiszorítottság élményen, egy el nem ismertség élményen, alakul a magát, a helyét kereső egyénnek az élményén, amelyet ebben az értelemben egy nagyon érdekes eszmei stratégiával sikerült önön ellentétében fordítani, és a kiválasztottság jeleként értelmezni. Na most, ha végig gondolja az ember, hogy milyen fajta elemek vannak ezekben a 18. század végén kialakuló esztétikai elméletekben, akkor az az érdekes, hogy még az pontosan olyan elemekről van szó, amelyek egy önkényes, de nagyon rugalmas kombinációját teszik lehetővé a karizmatikus és a szakszerűség ideológiának. Tehát, hogy gyakorlatilag a művészettel kapcsolatban érvelés, művészi érvelés, hol a szakszerűséget, vagyis a művészi tudást, a művészettel kapcsolatos ismereteket, a készségeket, a rendkívüli mesterségbeli könnyedséget hangsúlyozza, hol viszont az isteni vagy természeti és kiválasztottságot, a tehetséget, az Isten áldott csodát, és kontextustól, helyzettől függetlenül tetszőlegesen kombinálja ezeket az elemeket, mindig a legsikeresebb, meg ígérkező stratégia összefüggésében. A lényeg az az, hogy a művésznek a rendkívüli életvitellen jellemezhető figurája mintegy szembe kerül nem csak a társadalommal, hanem az élettel is, hiszen az az intenzív valóságélmény, ami a művész sajátja, az teljesen más, mint az a valóságélmény, amelyet a normál átlag hétköznapi életben az emberek egyáltalán szereznek, vagy amire szert tehetnek, és így alakul ki a később már magától értetődőnek tekintett szembeállítása életnek és művészetnek. Most ezt az élet és művészet szembeállítását, vagy élet és művészet különbségének a hangsúlyozását, ezt az életvitali elvekben is valahogy gyakorlattá kellett fordítani, és ez a gyakorlattá fordítás, ez a 19. század folyamán három nagyon jellegzetes viselkedés típust vagy hoz létre. Az egyik a bohém, tehát a bohém típus, amelyik ugye a küszködő fiatal művész életstílusát és önképét kisajátítja egy jellegzetes társadalmi csoport számára. Tehát maguk a művészek egy nagyon érdekes kölcsönhatás meg végbe a részben. Ugye a bohém világ maga eredetileg nem egy művészi csoportosulást jelent. A művészek ennek bizonyos vonásait kisajátítják a maguk stilizálására, a maguk életvitelének és különösségének a kidolgozására, majd a bohém világ maga is folyamatosan kölcsönöz, művészi jellegű, a művészek által szentesített elemeket, a saját, mondjuk így a többségi társadalomtól, a polgári társadalomtól, az unalmas polgárságtól való különbségének a hangsúlyozására és megjelenítésére. Ez az egyik jellegzetes stratégia. A másik stratégia a dandié. A dandié, aki ugye önmagából, saját megjelenítéséből, saját életviteléből hoz létre, mint egy műalkotást. Tehát az életművészet fogalma a dandié, aki az életét teszi a művészeti formálás tárgyává. És a harmadik, szintén meg a 19. században létrejött típus, a művész, ugye, aki nem egyszerűen a magasabb rendű eszmények nevében bírálatot gyakorol a társadalom fölött, de a művész mint forradalmár, mint a haladás papja, ahogy Saint-Simon fogalmaz, sőt, ugye már nála fölbukkan az a később oly jelentősé vált kifejezés, a művész mint a haladás előőrse, élcsapata, vagy avantgárdja. Tehát azt lehet mondani, hogy ez az a három típus, amellyel itt dolgozni fognak, és dolgozni lehet is. Most maga a bohém szó, ugye ez egy rettenetesen érdekes szó, amelyeket ugye bohémiának hívják Csehországot, tehát csak akkor miközben a cseheknek a bohémekhez. Hát az, hogy a francia bohém, azok a cigányok voltak, és ezt a bohém szóval jelölték, tehát a bohém eredetileg franciául igazából a cigányokat jelenti, és voltak éppen az 1840-es évektől kezdve folyamatosan változik a bohém fogalmának a jelentése, mondjuk 1840 és 1920, vagy mondjuk a második világháborúig, mindig tulajdonképpen más jelent ez a bohém szó. Azt lehet mondani, hogy aztán második világháború után az Antwerpen fogalma sikeresen kiszorította a bohémet ebben az értelemben a terminológiában, hogy eléggé messze menjen, hasonló fogalmakat fed le. Igazán, hogy mit is jelent a bohém, azt akkor lehet érteni, amikor azzal szembeállítjuk mindig azzal a fogalommal, amellyel ilyen sajátos bináris opozícióban működik. Tehát hol a bohémet, hol a polgárral állítják szembe, amikor a polgárnak a korlátottságával, borzalmasságával, érdektelen, fárasztó és tökéletesen felesleges életében szemben a bohém a nyomor be a szabadságot jelöli. Pontosan úgy, ahogy az egyik korai bohém, a Murger által megírt Bohém élet című drámában, majd operában ez látható, ahol a nyomor azért az mégiscsak megnemesít és magasabb rendű értékeknek legalább az elgondolására képesít. Azután elérkezik az az időszak is, de hát ez változó, ezek nem állíthatók fejlődési sorban, amikor szembeállítják a bohémet, akinek csak az életvitele rendkívüli és kiszámíthatatlan, az igazi művésszel, akinek az életvitele bármilyen lehet, mert igazából a műalkotások azok, amelyek őt művészként definiálják, vagyis amikor folyamatosan mindig van egyfajta összeolvadás a bohém világ és a művész világ között, és folyamatosabb az erőfeszítések is. Ennek az éles elválasztására pontosan azért, hogy az esztétikai rangot, a művészi teljesítményt a külsődlegességekkel meg lehessen különböztetni. Nagyon gyakorian az összemosása a bohém világnak az ifjúság fogalmával, hogy ez a fiatalság, bolondság, mindenki kitombolja magát, mindenkinek van egy az életében egy bohém évtizede, de aztán jó útra tér, és lesz belőle becsületes polgár. A bohémok maguk nyilvánvalóan egy ilyenfajta azonosítás ellen tiltakoznak, és természetesen van a bohém világnak a lázadás, tehát a politikai felforgatással, és ennek a reprezentatív, mondjuk lázadó, vagy forradalmár figuráival való összeolvadása, összeolvasztása, és ugyanakkor a nagyon világos elhatárolásának is a kísérlete. Szóval a bohémien az eredetileg cigányt jelent, és aztán az 1830-as évektől kezdődően a La Bohème kifejezés a cigány életre, az alvilág, a diákság, az ismeretlen ifjú művészek egymással is érintkező köreire és életmódjára utal Franciaországban, ahol egy olyan világra, amelyben, ahogy ugye ez a bizonyos híres Henri Gurget, a bohém életnek a megírója, fogalmazó, a mindennapi megélhetés valóságos művészet. Tehát ez az a gondolkodásmód, amelyen belül a művészet már nem is annak az egy olyan absztrakt fogalomként fogalmazódik meg, amely bizonyos különböző tevékenységek termékeinek a közös vonásait jelzi, hanem egy sajátos tevékenységformaként, amely tevékenységforma így módon általánosítható, és azt lehet mondani, hogy aki semmiből is ki tud jönni, valamilyen módon meg tud élni a nyomor kellős közepét, maga is valóságos művészetet hoz létre. Na most a legérdekesebb mindazon párok között, amelyekkel a bohém szembe kerül nyilvánvalóan a polgárnak a fogalma, és noha mi történt könyveinkben a polgárság az a 13.-14. század óta folyamatosan feltörekszik, tehát azt lehetne gondolni, hogy a 19. századra a francia forradalom után már igazán tudja, hogy ő kicsoda. Valójában, ha jobban megnézi az ember, a 19. században még mindig igazán nagyobb, igen nagy a bizonytalanság a polgárfogalma körül, a polgári önazonosság körül, hogy voltak éppen ki és mi a polgár. Az új társadalom, ugye arról, ami kialakul a francia forradalom, egyáltalán forradalmak nyomán, ez egy olyan társadalom, amely nem rendekből áll. Nem rendekből, csoportokból és testületekből szerveződik, hanem egyénekből, illetve egyének közötti viszonyokból. Vagyis az individualitás ideológiája itt egy nagyon is egyértelmű tapasztalatra támaszkodik, és ez az ideológia önmegvalósítást ígér és emancipációt. De igazából még nem nagyon lehet tudni, hogy milyen is a modern személyiség, milyen a modern polgári személyiség, melyek a határai, milyen értékek és célok köré építi fel identitását, és melyek ennek az önmegvalósításnak a korlátai. Igen, azt mindenki mondja, tudja, hogy az, és hát végig a 18. században ugye a Société Civile, vagy történeti Gesellschaft, tehát hogy ez egy polgári társadalom, ez a modern társadalom, de nagyon nehéz tűnni, hogy ki és mi is a polgár. Ez a 19. nagy részében nem világos, állandóan újabb és újabb definíciós kísérletek, erőfeszítéseknek a tárgya, hiszen ki a polgár? A katona számára minden civil ember polgár. Ugye van a katonai ruha, meg a polgári ruha, mai napig ilyeneket hallunk. A vidéki ember számára minden városi ember polgár. A polgára vagy kiránduló, szóval, vagy a nyaraló. Az arisztokrata számára a jól öltözött senki, az mint polgár. Tehát aki jól öltözött, de nem egy senki, hiszen nem az, akit nyilvántartunk. a munkásnak, a városi kézművesnek, mindenki polgár, aki tulajdonos, vagy a maga a mester, ugye a nagyon érdekes, ugye a kocsisnak, tehát a fuvarozónak, mit úgy hívunk, hogy pasas, ugye, ami a passzazsírnek, az utasnak a formája, tehát számára az a polgár, aki az ő szolgáltatásait megfizeti. A művészek szájában viszont többnyire ebben az időszakban, tehát a 19. század első és felé azt lehet mondani, a polgár szó, hogy egy citok szó. Legjobban, hát nagyon jól lehet látni Baudelaire-nél, Domiénál, Flaubert-nél. Ugye Baudelaire az, aki azt mondja éppen Domiéről, hogy Domiénál senki sem ismerte jobban a polgárt, és idézem Baudelaire-t, a középkornak ezt az utolsó maradványát, ezt a gótikus romot, e hétköznap is egyben különc lényt, akinek olyan nehéz az élete. Írja 1857-ben Baudelaire, tehát hogy mi is a polgár, meg milyen is a polgár, és azért arról Baudelaire-nek is megvolt a maga elgondolása. Most, ha a polgár az a bizonytalan, és akkor a bohém például egy ilyen sajátos fogalma, egy ilyen sajátos projekciós ernyőként is működik, amelyre a stabilitásra, valami kézzelfoghatóra vágyó polgár mindegy egyszerre kivetíti és el is hárítja magától azokat a társadalmi dezintegrációs jegyeket és morális bizonytalanságot, amelyet ő maga átér és észlel folyamatosan a forradalmat követő hagyományvesztés és a nagyon gyors társadalmi változások idején. És ténylegesen létrejön, ami is ez nagyon fontos, a 19. század 30-as éveiben az első jelentősebb ifjúsági szubkultúra az európai társadalomtörténetben, és a bohém világ ezen ifjúsági szubkultúra számára egy átmeneti azonosulási modellt jelent, ténylegesen egy ilyen moratórium szakaszot, a felnőtté, illetve polgárrá válás folyamatában. Most miért alakult ki, ez talán egy fontos dolog, amiről beszélnék, egy miért alakult ki egy ifjúsági szubkultúra éppen a 19. században és nem korábban. És hát ennek számos történeti oka van, amelyeknek egy nagyon kedvező összetalálkozása magyarázza a jelenséget. Az egyik az egyszerűen a 18. század második felének az agrár, majd demográfiai forradalma, vagyis az, hogy, ami azt jelentette, hogy a 18. század közepétől kezdve minden egymást követő kohorsz látványosan nagyobb létszámú volt az őt megelőzőnél. Azt nem írtam ki, de nagyon érdekes, hogy népesebb az előzőnél mindegyik kohorsz, és ugyanakkor a várható életkor nő. Tehát azért a higiéniai egészségügyi viszonyok javulnak, tehát a várható életkor nő, és ezzel a számszerű változással, ezzel a demográfiai változással az érvényesülési lehetőségek nem tartanak igényt. Tehát az azt jelenti, hogy az álláskeresők, a megélhetés keresőknek minden évben a belépő a munkaerő piacra, vagy egyáltalán az álláspiacra belépő tömege, az látványosan nagyobb, mint a megelőző csapat volt. Ráadásul van egy olyan összefüggés is, amit hát rendszerváltó évtizedekben mindenki nagyon jól lát és tapasztalt, de ugyanez megfigyelhető volt az 1968-as mozgalmak után is, hogy ha van egy jelentős társadalmi felfordulás, forradalom, politika, átalakulás, akkor van egy intézményi átrendeződés, és az újonnan kialakult, vagy átalakított intézményekben pozíciók jönnek létre, ezeket a pozíciókat betöltik, viszonylag a fiatal emberekkel, akik azt jelenti, hogy legalább 30 évig ott maradnak, és mindegy alulról bebazonozzák a felfelé való mobilitási pályákat, legalábbis mondjuk így mindenképpen a közalkalmazott, azt mondanánk, hogy a közalkalmazotti szférában, hiszen azok, akik fiatalon bekerültek, azoknak ugye, amíg elérik a nyugdíj korhatárt, azért legalább 30 évük, még ha csak nem kapkodnak el előbb, legalább 30 évük van, ami azt jelenti, hogy a következő generációnak semmi esélye nincsen arra, hogy ezekben a pozíciókban a maga számára találjon valami. Most ez az, amit a magát elveszett nemzedékként definiáló fiatal csapat észlel az 1830-as években, hogy egyrészt nagyon sokan vannak,
Másrészt ugye itt volt forradalom, volt császárság, azután volt kuporrestauráció, majd megint egy kicsit visszajött a Napóleon, majd megint jött valami, majd jött újabb forradalom. De a lényeg az, hogy állandó változás, ami lehetséges fluktuáció vagy mobilitás volt a pozíciókban, az már mind megvalósult. És ez az, ami nem egyszerűen egy nagy létszámú nemzedéknek a létrejöttéhez vezet, hanem a nemzedéki tudatnak a kialakulásához. Egy olyan tudatnak, amely az összetartozás, az azonos típusú helyzetnek, társadalmi helyzetnek, ami nem egyszerűen jövedelmi helyzetet jelent, hanem az azonos típusú tapasztalatokat, és magának a társadalmi működésén belül egy sokvonásában hasonló helyzetnek a tapasztalatát. Ez összekapcsolódik természetesen a felelősödő generációs konfliktusoknak is az élményével. Nem véletlen az, hogy a mozgalmak tömege hirtelen fiatalnak nevezi magát a Jean France-tól az ifjú hegeliánusokig. A fiatalként való definíció válik a csoportképzésnek egy nagyon fontos mozzanatává. Tényleg az ifjú hegeliánusoktól egészen a Turgenev apák és fiúkig, ahol végig azt lehet látni, hogy egy újfajta korában fel nem merülő konfliktus típus jött létre a társadalom, és ez pedig a generációk közötti különbség. Vagyis ez az ifjúsági szubkultúra a még vagy soha be nem futó fiataloknak a kultúrája, akik az életből magából próbálnak művészetet csinálni, vagyis a saját életüket, életvitelüket művészeti megformálás tárgyává tenni. És ennek a megformálásnak az egyik erőforrása, ahonnan merítenek, az ténylegesen a bohém világ, ami azzal a következménnyel jár, hogy az önstilizálásnak ez a módja kialakít egy olyan önképet, amelyben a siker, a karrier, a befutás, az már gyanús. Az gyanúsá válik, és veszélyessé. Egyrészt gyanús abban az értelemben, hogy ez senkinek nem sikerül, neki nem sikerül, ez valamilyen értelemben tisztességtelen eszközökkel történt. Másrészt veszélyes, mert a siker, a karrier, az voltaképpen a tiszta, idealista, ifjúkori álmoknak a feladását, elvesztését, elkútyavetjélését jelenti. Olyan fajta sémákról van szó, amit mondjuk a 19. századi regényirodalomból mindenki ismer, tehát a vörös és fehér, vörös és feketétől az elveszett illúziókig, amelyek végig arról szólnak, hogy jön a vidékről a tehetséges fiatal, hogy ő meghódítsa Párizst, és a vagy Párizs meghódítása nem sikerül, és ugye még Raskolnikov is ugyanez a típus, vagy nem sikerül, és az öncsalásnak a legkülönbözőbb formáinak lehet hódolni, vagy sikerül, és mondjuk ebből a szempontból az elveszett az érzelmek iskolája azért tökéletes, mert egy teljes tipológiát nyújt, amelyben sikerül, ez önfeladása az ifjúkori idealizmusnak és a nemes eszményeknek az elárulásával jár, és így tovább, és így tovább. Tehát ez a polgári életformával kapcsolatos problémák, újra definiálási kísérletek, ezek azok, amelyek éppen ennek a nagy létszámú ifjú generációnak és az öregek generációjának a konfliktusában fogalmazódik meg újra és újra. Ugyanakkor ez a bohém világ egy ilyen sajátos próbaterem is, egy innovációs tér, ahol viszonylag kockázat nélkül mindenféle kipróbálható, és ahol ténylegesen összemosható művészet és élet. Létrejön ez a sajátos művészi életmód, még 19-20. Század magyar regényekben is olvasni lehet ugye a bohém kalapról, a bohém módra meg hátravetett sárról, tehát hogy vannak az öltészködésben, a szokásokban bizonyos jellegzetes mozzanatok, amelyeket mint bohémet azonosítunk. Tehát a bohém világ, ez a fajta ifjúsági szubkultúra az, amelyben megkérdőjelezhetők a társadalmi határok. Bizonyos marginális társadalmi, marginális tapasztalatok ugye megszerezhetők, és ez talán a polgári kultúrába is beemelhető újfajta élményformák és életvezetési technikák, és megjeleníthetők folyamatosan, mint egy dramatikus formában a magának a polgári életnek az ambivalenciái, konfliktusai és a morális alternatívái, és ezek közül a legfontosabb nyilván az, hogy hát mik az igazi állítólag a polgár erények, ugye az a munka és az élvezetekről lemondó takarékosság, és az ember dolgozik és takarékoskodik, akkor ennek az erőfeszítésnek a gyümölcse a vagyon és a kényelem. Vagyis úgy tűnik, hogy a vagyon és a kényelem a legfőbb értékek, a célok, amelyeket el akarunk élni, de akkor hogy lehet az, hogy éppenséggel a takarékoskodás, a szükölködés és a kényelem helyett a munka legyenek azok az eszközök, amelyekkel ez elérhető, akkor milyen is a polgári élet? Vajon a munka és a takarékoskodás, vagy pedig már a megvalósult kényelem a vagyonnak a birtokába? Az a polgári élet, amit valaki elér esetleg öregségére, és akkor egész élete során, mint egy a polgárrák készülődés állapotában volt. Vagy pedig azt kell mondani, hogy a polgári élet az maga a munkálkodás és a szorgalom és a takarékoskodás, és ennek a, ha egyáltalán beérnek a gyümölcsei, akkor már az öreg korra is az semmilyen módon nem a polgárnak az életét jellemzi. Jó, akkor még valahogyan az avantgárdig és az avantgárd művész problémáig akkor el kell jutni a következő alkalommal, és utána fogunk áttérni magának a művészeti világfogalmának a kérdéséhez és szociológiájára.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Művészet-szociológia. Negyedik előadás. A művész szerepének változása. A felvétel 2004 tavaszi fél évében készült.